Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Ami segítségünk és ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, a mi Urunknak igéjét, ahogyan írva található és szól hozzánk, Sámuel első könyvének 25. részéből, a 20. verstől a 34. igeversig terjedő szakaszból. Amikor a Szamáron ülve, egy hegy által eltakarva lefelé ment, Dávid éppen szemközt jött lefelé embereivel együtt, és hirtelen összetalálkozott velük. Dávid azt mondta, bizony, hiába vigyáztam ennek az embernek mindenére a pusztában, hogy semmi se vesszen el abból, ami az övé, mert ő a jót rosszal viszonozta. Úgy bánjon el az Isten Dávid ellenségével most és mindenkor, hogy reggelre semmit sem hagyok meg mindabból, ami az övé, még egy kutyáját sem. Amikor megpillantotta Abigail Dávidot, sietve leszállt a Szamárról, arcra esett Dávid előtt, és a földre borult. Lábához esett, és ezt mondta. Uram, én vagyok a bűnös. Mégis hadd szóljon hozzád szolgáló leányod, és te hallgasd meg szolgáló leányod szavát. Kérlek, Uram, ne törődj Nábállal, ezzel a megáltalkodott emberrel, mert olyan ő, amilyen a neve, bolond a neve, és bolondságot csinál. A te szolgáló leányod azonban nem látta az én Uram legényeit, akiket küldtél. Most pedig, Uram, az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy az Úr az, aki visszatartott téged a vérontástól és attól, hogy magad segíts magadon. Úgy járjanak ellenségeid, mint Nábál, és akik veszterdre törnek, Uram. Ezt az ajándékot pedig, amelyet szolgáló leányod hozott neked, Uram, adják a legényeknek, akik az én Urammal járnak együtt. Bocsásd meg azért szolgálót hibáját, mert a te házadat, Uram, bizonyosan maradandóvá teszi az Úr, hiszen az Úr harcait harcolod, Uram, és nincs benned semmi rossz, mióta élsz. És ha akad, aki üldöz, és életedre tör, az életed, Uram, akkor is az élők csomójába lesz kötve Istenednél, az Úrnál. Ellenségeid életét pedig parítja közepéből hajítja el. Ha majd az Úr véghez viszi az én Urammal mindazt a jót, amit megígért, és Izrael fejedelmévé tesz meg téged, akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne furdaljon, Uram, a lelki is, mert hogy ok nélkül ontottál vért, és magad segítettél magadon, Uram. És ha majd az Úr jót tesz veled, Uram, ne feledkezz meg szolgálódról. Akkor ezt mondta Dávid Abigailnak. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy elém küldött most téged. Áldott a te okosságot, és áldott vagy te magad is, mert megakadályoztál ma a vérontásban, és abban, hogy magam segítsek magamon. Bizony, az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, aki visszatartott attól, hogy rosszat tegyek veled. Ha nem sietsz, és nem jössz elém, akkor reggelre még egy kutyája sem maradt volna Nábálnak. Kegyelem Istene tegye áldottá szent igéjének meghallását, szívünkbe fogadását, hogy teremhessünk ezután sok áldott gyümölcsöt, egyedül az ő nagy nevének dicsőségére. Jöjjetek, emeljük fel szívünket az Úrhoz, imádkozzunk. Minden kegyelemnek Istene, édes jó atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ismét felvirasztottad reánk napodat. Köszönjük, hogy ismét elhoztad a nyugalom napját a mi életünkbe. Azt a napot, amikor téged dicsérhetünk, amikor lelkileg táplálkozhatunk, felséges Istenünk. Köszönjük, hogy te mindig gyarapítod a te nyájadat. Köszönjük, hogy arra indítottál egy néhány szülőt, hogy elhozza most gyermekét ide, ebbe a közösségbe, és hogy részeltessük abba a sákramentumba, melyet te rendeltél. Ó, Urunk, hálát adunk azért, hogy nem csak fogyunk. Hálát azért, hogy szaporodunk is. Hiszen a te néped, a te nyájad nem lehet egy elfogyó nép. Ó, felséges Urunk, sokszor nem is értjük, hogy miért vagy ilyen kegyelmes. miért szaporítasz bennünket, mikor szívünket a bűn gondolata gyötri, amikor gonosz és rossz gondolatok oly sokszor eluralkodnak a mi szívünkön, és nem érdemeljük meg a te szeretetedet, nem érdemeljük meg, hogy egyáltalán te jót tegyél velünk, Istenünk. Eléd hozzuk, Urunk, bűneinket, eléd hozzuk, s letesszük most a te keresztet tövébe. Kérünk, hogy bocsásd meg minden vétkünket. Bocsásd meg, hogyha vétettünk te ellened, embertársaink ellen, hogyha a te nevedre nem dicsőséget, hanem gyalázatot szereztünk. Ó, felséges Istenünk, te, aki megbocsájtod minden vétkünket, kérünk, hogy az Úr Krisztusért legyél most is mi velünk. Áld meg, Uram, Istenem, ezt az Isten tiszteletet. Áld meg az ige hirdetőjét, hogy azt szólja, amire te tanítottad. Azt az üzenetet adja át, amit te adtál neki. Kérünk, Istenünk, adj engedelmes és befogadó szívet. Hadd értsük meg, hogy te mit szeretnél ma üzenni nekünk. Hogy mivel szeretnél útba indítani bennünket életünk hátralévő részében. Így kérünk, nem a magunk érdeméért, hanem egyedül a mi megváltó Úr Jézus Krisztusunk érdeméért. Hallgasd meg a mi szívünk alázatos esedezését. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét, amit most az ő szent lelke segítségével átadni szeretnék nektek, a Máté evangéliumából olvasom, a 6. részből, a 10. versből. Jézus Krisztus mondja, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Amen. Azok kedvéért, akik nem voltak az elmúlt vasárnapokon, hadd mondjam, hogy a Mi Atyánk magyarázat sorozatban vagyunk benne, és mára ez a mondat jutott rám, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy itt a földön is. Nem tudom, észrevették a testvérek, hogy a tanítványok nem azt kérték az Úr Jézustól, hogy taníts minket csodát tenni. Pedig ez volt az ő szolgálatának a leglátványosabb része. De nem ezt kérték, hanem azt kérték, hogy taníts minket imádkozni. Nagy valószínűséggel azért, mert pontosan tudták és megértették, hogy mindaz, amit Jézus tett, az ő ereje, az ő szolgálata, az ő munkája, abból fakad, hogy ő imádkozik. Hogy ő nagyon szoros és bensőséges közösségben van az Atyával. És Jézus tanította őket, és így kezdte ezt a tanítást, ti azért így imádkozzatok, és elmondta a mi atyánkot. Ez nem azt jelenti, hogy ezt kell mondani szó szerint ezt az imádságot, hanem így. Vagyis Jézus megjelölte azokat a fontos tartalmakat, amik ott kell, hogy legyenek az imádságunkban. És ha Jézus azt mondta, hogy az Isten akaratának a megvalósulásáért imádkozni kell, akkor ez azt jelenti, hogy ez nem megy egyszerűen. Hogy ez nem természetes dolog nekünk. Hogy ez nem olyan magától értődő, hogy Isten akarata megvalósuljon mennyen és földön. Ezért imádkozni kell. És hogyha itt tartunk, akkor már is ott tartunk az emberi akarat kérdésénél is. Isten akaratát és az ember akaratát együtt kell tárgyalnunk és együtt kell látnunk, hogy értsük, mit mond erről a Szentírás. Hogyha az emberi akarat természetét akarjuk egy picit közelebbről megvizsgálni, akkor nem kell messzire menni. Akinek vannak kisgyerekei, vagy voltak kisgyerekei, az pontosan látta az akarat természetét. Én sem mentem messzire, hanem csak a két unokaöcsémre gondoltam, akiket időnként közelről szoktam látni. A kisebbik az akaratosabb. És tudom azt, hogy az akarat átvitelnek minden formáját és módszerét ki szokta próbálni, a legbájosabbtól a legbrutálisabbig. Kezdem a legbájosabbal. Azt mondja nekem, még óvodás volt, Tanti, te már 2 napja itt vagy nálunk, és még nem sütöttél nekünk palacsintát. Aztán próbáltuk rávenni, és megtanítani, hogy a játékait össze kell pakolni, iszonyatos rendetlenséget szokott hagyni maga után. Csak nagy háborúk árán szokott ez sikerülni, és egyszer elkeseredve, magából kifakadva azt mondta, ő azért nem pakol, mert tudjátok, hogy én a kinti munkát szeretem. Aztán volt egy olyan alkalom, amikor azt mondtam neki, hogy Máté, állj fel a számítógép elől, mert tegnap te 2x20 percet ültél ott, tudod, hogy Bence nem volt itthon. És azt mondta, hogy az tegnap volt. Tökéletes ideológiákat tud gyártani az akarata alá. És aztán a legbrutálisabb az volt, amikor a testvére biciklizett, és úgy gondolta, hogy szeretné azt a biciklit, de ő most már nem tárgyal, ő nem kér, nem okoskodik, Csak azt láttam, hogy egy váratlan pillanatban kerített egy seprűt, azt nem tudom, hogy honnan kerítette, és a seprű nyelet bedugta a bicikli küllői közé. El tudjuk képzelni a következményt. Nos, azt látjuk, hogy az emberi akarat, az valami ősi erő, valami zsigeri erő bennünk, és az nem egy egyszerű történet. Az se, hogyha az embernek nincs akarata, mert az vagy jellemhiba, vagy depresszió, amikor az ember nem tudja, hogy mit akar, vagy pedig nem tudja már azt se eldönteni, hogy akar-e boltba menni, vagy nem. Szóval maradjunk ennél, és nézzük meg, hogy mi a szerepe az Istennel való kapcsolatunkban, a mi akaratunknak. Testvérek, azt kell mondanom, hogy stratégiai fontosságú dolog az akarat. Hogy vízválasztó. Hogy minden ezen múlik. Mert lehet az akaratunk az Istennel való szembenállás legerősebb bástyája, és lehet az akaratunk az Isten áldásainak a kapuja az életünkben. Minden ezen a ponton dől el. Az örök életünk kérdése is az akaratunkon dől el. Pál apostol megtérése nagyon jó példa erre, mert nála azt látjuk, hogy az akarat megtörésénél ért véget a régi élete, és kezdődött az új élete. Amikor megtér a damaszkuszi úton, az új életnek, ennek a csecsemő új életnek, Krisztus életnek a felsírása, az életjele ez, amikor azt mondja, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És ha egy picit ismerjük Pál karakterét, aki egy nagyon agilis, egy bátor, az ügyért kiállós, rendezett, célra tartó, mindent megtervező valaki volt, akkor ezt látjuk, hogy nagyon nagy dolog, hogy ő ezt ki tudta mondani, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Itt azt látjuk, hogy valami mennyei beavatkozás történt. Erről nem mások győzték meg Pált, hogy ő ide tud most lépni, és azt mondja, hogy most te jössz, Uram. Testvérek, ez nem más és nem kevesebb, mint az önrendelkezési jogról való lemondás. És ha ezt még nem mondta volna nekünk senki, akkor hadd mondjam, hogy a megtérés az nem kevesebb, mint az önrendelkezésünkről való lemondás. Mert általában nagyon jól tudjuk, hogy mit akarunk. És ebben nincs helye többnyire Isten akaratának. Meg se kérdezzük, eszünkbe se jut. Itt kezdődik valami új, hogy most akkor mondd el, Uram, hogy te mit gondolsz erről. Mondd el, hogy mi a te akaratod. Jézus Krisztus nem véletlenül említi sokszor az akarat dolgát. Ilyen egyszerű dolgokban is, amikor odaáll a 38 éve beteghez. A betegde tónál akkor nem azt kérdez, hogy mi a betegséged. Milyen terápiákat kaptál már, hanem azt kérdez, hogy akarsz-e meggyógyulni. Vagy amikor azt mondja a vak Bartimeusnak, oda megy hozzá és megkérdez, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem. Vagy azt mondja egy helyen Jézus Krisztus, hogy aki akarja, jöjjön és vegye az élet vizét ingyen. Akarja-e? Hát ha akarja, jöjjön. Ha valaki én utánam akar jönni, mondja Jézus, vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem. Csak aki akar. De ez nem megy a mi akarásunk nélkül. Értsük meg, hogy nem fogunk besodródni Isten országába. Az nem fog megtörténni anélkül, hogy mi nem akartunk dönteni, nem akartunk Jézus Krisztus mellé állni, hogy mi nem akartuk ezt. Csak úgy, ez nem a gyülekezeten múlik, nem a lelkészen múlik, nem az éppen aktuális igehirdető sem múlik. Ez valahol eljön az a pont, amikor nem lehet kikerülni, hogy én szembenézzek azzal, hogy akarom ezt, vagy nem akarom ezt. Isten tiszteli a mi akaratunkat. Ez a másik dolog, hogy valamikor szembe kerül egymással a két akarat, és tessenek azt elgondolni, hogy időnként Isten akarata megáll a miénk előtt, és nem lép tovább. Azt mondja Jézus Krisztus egy ponton, ami jeruzsálemi bevonuláskor, ott áll a város fölött, és sír. És látja, hogy Jeruzsálem a nagyváros, a szentváros, amelyik nagyon telve van önmagával, az lefelé tart a lejtőn, egyenletesen gyorsuló mozgással, és Jézus előre látja, hogy ebből nagy baj lesz, hogy ez tönkre fog menni ez a város. Sírva mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyűjteni benneteket, mint a kotlós a csibéit, de ti nem akartátok. És akkor Jézus se tudta megtenni, hogyha mi nem akarjuk. Ti nem akartátok. Nem erőszak. Isten úriember, szoktuk mondani, és megáll a mi akaratunknál. Testvérek, hogy mennyire nem egyszerű dolog ez. Azt Jézus Krisztusnál látjuk leginkább, aki a Getsemáné kertben három menetben könyörög azért, hogy ha lehetséges, Atyám, múljon el tőlem ez a pohár. Akik látták a Mel Gibson filmet, azok leginkább a testi oldalát látták a szenvedésnek, hogy hogyan szedik szét gyakorlatilag az ő fizikumát, és az is borzasztó. De Jézus Krisztus félelmének nem csak az volt az oka ott a Gecsemáné kertben, hogy ő rettegett attól, hogy másnap meg kell halni. Az is elég nagy dolog és nagy súly. Mitől félt ennyire Jézus? Az a Jézus, aki senkitől nem félt. Az a Jézus, akitől az ördögök meghátráltak. Aki mindenkinek parancsolt. Aki felülírta a fizika törvényeit. Aki minden betegséghez értett. Aki halottakat támasztott föl. Mitől rettegett? Ott látjuk csúszni a földön az Isten előtt. És vért verítékezik. Mi ez a rettenetes félelem? Miért akarja ezt mindenáron elkerülni? Testvérek, Jézus a pokoltól félt. Ő tudta, hogy másnap nem csak meg kell halni, hanem az ő szentséges lénye, teljes atyára hangoltsága össze fog törni. Mert mielőtt felveszi a mi bűneinket, a bűn őt is el fogja szakítani Istentől. Ki is mondja ezt Jézus a kereszten, amikor kiállt, és azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus ebben a pillanatban a poklokat járja, mert a pokol az nem egy ilyen szuterén, ott alul valahol az alvilágban, ahol üstökben főzögetik a népeket, sokan vagyunk és büdös van, hanem a pokol az Istentől való elhagyatottság állapota. És Jézus tudta, hogy ezt át kell élni másnap. És ezt nem akarta. Ezt nem akarhatta. De ez volt az ő életének a programja, hogy meghalljon, hogy ezt elvégezze. Ezért született, ha tetszik. És háromszor imádkozik azért, hogy az ő akarata rásimuljon, vagy alásimuljon az Atya akaratának, és győz Jézus. Milyen jó, hogy nem tért le Isten akaratának az útjáról. Hova lennénk most mi? Hol lenne vér, ami bűnt törül? Hogy lenne nekünk örök életünk és üdvösségünk? Semmi kijárata nem lenne ennek a hiába való földi életünknek. De jöjjünk egy picit közelebb az emberekhez, mert Jézus egy speciális eset mondhatná valaki. De voltak azért emberek is a Szentírásban, akik ilyen nagyon nagy alázattal odahajlottak Isten akarata alá. Ott van például Mária, aki hallja az angyaltól az üzenetet, hogy fiút fog szülni, nevez nevét Jézusnak. És azért gondoljuk el, hogy ez a fiatal lány, akinek már van vőlegénye, és az minden kilátása, hogy tisztességesen férjhez menjen, egy tisztességes emberhez, és legyenek gyerekei egy kis galileai falucskában, mi mást várhatna. És jön az angyal, és felülírja ezeket a terveket. És ezt hogy lehet elszámolni, ezt hogy lehet megmagyarázni az embereknek? És az a Mária, aki ebből nem sokat ért. Mit is lehet ezen megérteni? Isten szentséges jelenlétében, Isten közelében azt mondja, hogy legyen nekem a te beszéded szerint. Legyen meg a te akaratod. Azt mondja, hogy ámen. Legyen nekem a te akaratod szerint, az így van héberül, hogy ámen. Igent mond Isten akaratára. Befogadja az üzenetet, befogadja a hallott igét, és az benne Jézus nemz. És ez testvérek, ma is így van. Ha igent, áment mondunk Isten beszédére, és befogadjuk azt, az bennünk elindítja Jézus Krisztus életét lelkiképpen. Jézus nemz bennünk. De befejezésül hadd legyen szó még arról a történetről, amit tiszteletes úr olvasott fel itt az elején. Nagy valószínűséggel senki se érti, hogy miről is szól ez a találkozás. Nem olvastuk fel az egész történetet, úgyhogy hát elmondom az elejét. Az az időszak ez Dávid életében, amikor már király volt, de Saul, az előző király még a trónon ült, és mindent megtett azért, hogy Dávidot, az utódot eltakarítsa lábalól. Módszeres üldözésbe kezdett, évekig üldözte Dávidot, gyakorlatilag az életére tört, és annyira elvakult és elsötétedett volt ebben, hogy azt se fogta fel, hogy ő közönséges gyilkosságra készül, és azt sem, hogy itt neki nem Dáviddal van dolga, hanem Isten akaratával megy szembe. És ez a Dávid bujdosva a pusztában maga mellé vett embereket, olyanokat, akiket kivetett a társadalom, vagy akik nála kerestek védelmet vagy menekülést, és ezekből az emberekből alakult egy kis szabad csapat. Na nem a féle rablóbanda, mert ők igyekeztek mindenkinek jót tenni, akivel találkoztak, és így történt, hogy egy nagyon gazdag embernek, Nábálnak őrizték a pusztában a nyájait. És amikor eljött a birkanyírás ideje, ami nálunk egy születhez hasonlító nagy ünnep volt, akkor joggal várta Dávid a gesztust Nábál részéről, hogy akkor legalább valami élelmet küld, mert hát mi arra rá vagyunk szorulva. Hát az élelem nem jött, az ellátmány nem érkezett meg, helyette visszajöttek a követek egy nagyon pimasz és durva üzenettel. Nábál azt üzente vissza, hogy nem tudom, ki az a Dávid. Egyébként igen, arról meg tudok, hogy a pusztában bujdosnak mindenféle szökött rabszolgák. Dávid, amikor ezt meghallotta, annyira dühös lett joggal, azt mondta az embereinek, hogy most mindenki felköti a kardját. Elmegyünk Nábálhoz, és reggelre egy kutyát se hagyunk meg a portáján. És a csapat elindul. Düböl. Akaratból. Ahogy itt fogalmazta az ige, hogy maga segítsen magán. Álljon bosszút magáért, álljon ki magáért. De odahaza Nábál házánál is történt azóta egymás. Nábál felesége egy bölcs, Abigail nevű asszony, aki túllátott a láthatókon, és Isten dolgaira is nagyon érzékeny volt, ő megérezte, hogy ebből nagy baj lesz. Ő tudta, hogy Dávid a jövő embere. Tudta azt, hogy Dávid Isten választott embere. Összecsomagolt egy csomó élelmet, fölrakta a szamarakra, és a szolgákkal elindult, hogy hát, ha megelőzhetné a nagy bajt. És Isten megszervezte a találkozást. Összefutottak. És ezt a találkozást olvastuk az igében, amikor azt mondja, Abigail leborul Dávid elé, és azt mondja, hogy Uram, Nábál bolond. A neve is ezt jelenti egyébként, hogy bolond. Ne tulajdonítsd neki ezt a bűnt, vagy tulajdonítsd nekem. De gondolj arra, Uram, hogy nem csak őt veszélyezteti ez a helyzet. Nem ő van nagy veszélyben, te vagy nagy veszélyben. Az ördög készített csapdát neked, hogy bemocskold magad, és hogy gyilkos légy. Hogy véres kézzel kezdj hozzá az uralkodáshoz. Gyönyörűséges két hívő embernek a találkozása, ahol a szavak hitből hitbe érkeznek, ahol értik egymást. Abigail mondja ki ezt a proféciát szinte előre Dávid házáról, anélkül, hogy tudna róla, hogy proféciát mond. Azt mondja, hogy én tudom, hogy az én uramnak állandó házat épít az Isten, és örökkévalót. És Dávid háza valóban állandó és örökkévaló, mert Jézus Krisztus abból származik, és mint tudjuk, az ő királyságának vége nem lészen. Gyönyörű igehirdetés zajlik ott tulajdonképpen ennek az asszonynak a szájából. És Dávid, aki sose volt egy pipogya ember, és azért akarat nála is volt, befékez, megáll egy asszonynak a szavára, ami körülbelül 2 fillért se ért abban az időben, és azt mondja, hogy áldott legyen az Isten, aki elém küldött téged, hogy megóvj engem ettől a nagy bűntől. Testvérek, ez a hívő ember, hogy van akarata, de hogyha Isten szól, hajlandó megállni, hajlandó megcsendesedni, hajlandó azt átgondolni, hajlandó kihátrálni abból akár még presztízsveszteség árán is, és hajlandó az újratervezésre. Szépséges példája ennek Dávidnak ez a története, és más történeteket is, hogyha olvasunk róla. Nem volt egy elveszett ember, és voltak komoly bűnei. De ezért nagyon szerette őt Isten, és ezért nagyon szerethető Dávid, mert hajlandó volt arra, hogy az akaratát meghajtsa Isten akarata előtt. Hogy ki mondja azt, hogy vétkeztem, hogy ki mondja azt, hogy tévedtem. És az nagy dolog, ha az ember idáig eljut. Testvérek, csak még néhány gondolat befejezésül. Jézus Krisztus eloszlatta azt a mítoszt, hogy a szeretet például érzelmek dolga. A szeretet nagyon sokszor akarat dolga. Eloszlatta azt a mítoszt, hogy a hűség az érzelmek dolga. A hűség sokszor akarat dolga. A kitartás is. Nemrég beszélgettem valakivel, akinek csodálom az életét. Egy olyan asszonnyal, aki úgy tudom, hogy nagyon jó házasságban él, és 5 gyereket nevelnek. És amikor ezt elmondtam neki, hogy ez nagy dolog, és hogy ez ma már annyira ritka, akkor azt mondta, hogy te el se hinnéd, hogy milyen kanyarok voltak a házasságunkban. Elmondta, hogy volt egy időszakban nagyon szerelmes, és nagyon közel volt ahhoz, hogy kisodródjon a házasságából, és a férje hűsége, kitartása, és a döntése, hogy ő marad. És végül egy saját döntése, hogy mégis marad. Ettől jött helyre az egész. Nem érzelmek dolga sokszor, hanem akarat dolga. Tegnap a gyerekek műsorában volt egy mondat, ami így hangzott, hogy nem baj, ha Dávid kicsi, esélytelen, egy a lényeges csak, hogy engedelmes legyen. Az Isten akaratát, cselekvőket így hívja a Szentírás egyszerűen, hogy engedelmesek. Isten mindig engedelmeseket keres. Mindegy, hogy milyenek vagyunk, vagy előképzettséggel ide vagy oda, hitben hol tartunk, mindegy, minden mindegy. csak hogy az aktuális akaratánál engedelmesek legyünk, mert az kaput nyit az ő erejének, kaput nyit egy csomó áldásnak. És meg tudja mutatni Isten az engedelmeseken keresztül, hogy mit tud ő tenni az ő népével. Énekeltük az elején ezt az éneket, a 487-et, ebben van két szép sor. Akaratodat tanulnom, útaidban járnom, oltalmat befedezzen, kedvem, kedved szerint légyen. Így legyen. Amen. Jézus Krisztus, magasztalunk téged mindenek előtt azért, mert te oda simultál atyád akaratához. Dicsőség legyen neked ezért, hogy hűséges voltál a szolgálatban, kitartó egészen a kereszt halálig. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy nagy jót tettél ezzel velünk. És köszönjük, hogy szolgálatod gyümölcseként már akkor láttál bennünket. Köszönjük, hogy mi is igent mondhattunk az életünk egy pontján a te akaratodra. Ezt is neked köszönjük. Hálás a szívünk, édesatyánk, azért, hogy tetszett neked, és a te akaratodban benne volt ez a gyülekezet. Benne volt a Deszkatemplom közössége, benne volt a mi iskolánk. Köszönjük neked a tegnap estét, köszönjük, hogy gyermekek és kicsik szája által szereztél dicsőséget magadnak. És köszönjük, hogy ebből a fényből, ebből a melegségből nekünk is juthatott. Köszönjük neked, édesatyánk, azt, hogyha tudunk egymáshoz kapcsolódni. Köszönjük az őszintességnek, az egyszerűségnek minden pillanatát. Imádkozunk, édesatyánk, a betegeinkért. Kérünk téged a nehéz terheket hordozókért, komoly döntések előtt állókért, gyermekeket nevelőkért. Imádkozunk, édesatyánk, a magányosokért, idős testvérekért. Imádkozunk ennek a gyülekezetnek a szolgálóiért, az új presbitérium felállásáért. Kérünk, ebben is legyen meg a te akaratod. Áld meg a napunk hátra levő részét a te dicsőségedre. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon neked békességet minden időben. Amen.